Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket ekénekes könyvünk 306-os számú énekével kezdjük. 306-os számú éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön énekes könyvünk 103-as számú énekét énekeljük liturgiaénekként. 103-as ének az énekes könyvben. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon, mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. Amen. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel önmagamnak és felebarátaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Te szívben az ír valóért.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját. Híveidnek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik a te akaratoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre az ünnepnapra, vasárnapra, oltára előtti felolvasásul rendelt. Azt az igét, amelyet megírva János evangéliumában találjuk, annak 16. fejezetében, a 16. verstől a 23. a következő. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom, a 16. fejezet 16. versétől. Így szól Isten igéje. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak fel. Mi az a kis idő, amiről szól, nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni tőle, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő mégis nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is a szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a mókorra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan innen ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszen az egyetem Sanya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünket 374-es számú énekünkkel folytassuk, készülve az ige hirdetésre. 374-es éneket énekeljük.
megjelenékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, ahogyan megírva találjuk Ézsaiás könyvében a 38. fejezetben, 16-tól a 20. versig a következőképpen. Uram, azáltal él minden, és csak abban van lelkem élete, hogy Te meggyógyítasz és éltetsz engem. Íme áldásul volt nekem a nagy keserűség, és Te szereteteddel kivontad lelkemet a pusztulás verméből, és hátad mögé vetetted minden bűnömet. Mert nem a Seolban magasztalnak Téged, és nem a halottak dicsőítenek, nem a sírverembe szállók reménykednek hűségedben. Aki él, csak aki él, az dicsőít Téged, mint ma él. Az apák hirdetik fiaiknak hűségedet. Megszabadított engem az Úr, ezért énekeljünk lantpengetéssel életünk minden napján az Úr házában. Amen. Kedves testvéreim, olyan könnyen el tudjuk magunknak képzelni, hogy milyen a mi ideális életünk. Mondjuk van egy jó autónk, amiben a benzin nem kerül túl sokba. Meg van egy jó munkahelyünk, ahol nem kell sokat túlórázni, a főnök nem ordítja le a fejünket, és elég jó a fizetés is, vagy egészségesek vagyunk, van egy normális családunk. Olyan könnyedén el tudjuk képzelni, hogy milyen az ideális élet számunkra. Viszont ez nem adatik meg mindig mindenben, mert ilyen az emberi élet. Magunkban nézve azt láthatjuk és azt mondhatjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, nem tudjuk tökéletesen megélni a mindennapjainkat és az életünket. De milyen jó, hogy az Úrnak soha nem az volt az ígérete, hogy te majd tökéletesen fogsz élni, soha nem lesz problémád, mindig minden ideális lesz, olyan rózsaszínen fog kinézni, mint ahogy az amerikai filmekben lehet látni. Ugye a kedvencei milyen szempontból az ilyen olyan filmek, ahol a fiú meg a lány kerülgetik egymást másfél-két órán keresztül, aztán a végére csak összejönnek. Nem tudom, hogy akkor mire volt ez a sok cícó, hogyha úgy is tudjuk, hogy mi lesz a vége, de végül is ilyen a film, és olyan szépen indul, csak azt nem mondja el utána, hogy mennyi nehézség következhet azután, hogy elindult két ember. Olyan könnyen el tudjuk képzelni tehát az ideális életünket, és nagyon sokszor kell azzal szembesülni, hogy nem ilyen. És nagyon sok gondunk van, nagyon sok problémánk van, és néha úgy érezzük magunkat, ahogyan Ezékiás is érezhette magát, aki ezt a mai igét elmondja, aki dicséri az Urat, akinek ekkor már viszonylag könnyű dicsérni az Urat, mert túl van a nehezén. De olyan sokszor érezhetjük mi is magunkat úgy, mint ő, hogy itt a vége. A mi erőnk a végére ért, nem tudunk mit tenni. Fel kell tenni a kezünket, hogy ennyi. Itt van a probléma, itt tornyosul előttem, és nem tudok mit tenni. De olyan jó, hogy soha nem vagyunk egyedül. Mert az Úr soha nem azt ígérte meg, egyikünknek sem, hogy nem lesz soha probléma, de azt megígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig. Ez a kérdés tehát, hogy hogyan fordulunk a gondjainkhoz. Mit látunk benne? Kétségbe esünk rajta, vagy merünk úgy gondolkodni, ahogyan ezt a Bibliában nagyon sok embertől tanuljuk, nagyon sok bizonyságtevőtől tanuljuk, merünk-e az Úrra hagyatkozni? Ez a nagy kérdés minden esetben. Mert Ezékiás életében is ez volt a kérdés, hiszen ha végigolvasom ezt a szakaszt, ami itt Ézsaiás 38 környékén van, akkor kiderül, meg ha hozzáolvasom még a kettő királyokból a megfelelő szakaszt, akkor kiderül, hogy Ezékiásnak olyan ideálisan indul az élete. Júda királya, egy hívő király, aki az Isten útján jár. Dávid óta ő az első olyan király, akire azt mondja a Biblia, hogy pont úgy cselekszik, mint szolgám Dávid. Holott mondhatjuk azt, hogy ez a mértékegység a júdai királyok között, hogy ki hogyan cselekszik. Ha valaki úgy cselekszik, mint ahogy Dávid, akiről az Isten ezt mondja, ő az Isten szempontjából egy makulátlannak tekinthető király. hiszen jó irányba viszi a népét. A vezetőknek mindig ez a hatalmas felelősség, hogy hogyan, merre viszik azokat, akik rájuk vannak bízva. És ugye itt lehet a legmagasabb szinttől, mondjuk az amerikai elnöktől lefelé jönni, egészen addig, hogy mi milyen egységnek vagyunk a vezetői, akár a saját családunkban, akár a munkahelyünkön. Nagyon nagy felelősség mindig ez, és Ezékiásról azt mondhatjuk, hogy ő nagyon jól áll a helyén, hiszen egy hívő király lerombolja az áldozóhalmokat, a mindenféle bálványokat megszünteti, még azt a részkígyót is, amit a pusztában Mózes Isten parancsára önt, hogy aki arra néz rá, az túléli a kígyómarást, mert akkor is az Isten népe elfordult az Úrtól, még azt is összetöreti, mert ennek is bálványa, vagy ezt is bálványként tisztelik Júdának a lakosai. Egy hívő királyról van tehát szó, aki olyan ideálisan indul, hiszen van ereje azt mondani, hogy lerombolom az áldozóhalmokat, megújítom az Istennek az áldozatot, az élő Istennek, és visszafordítom a népemet hozzá. Van ereje azt mondani, hogy az asszír felhatóságot lerázza, hogy mi függetlenek legyünk, nekünk nem kellenek az asszír bálványok. És olyan szépen indul az ő uralkodása. Aztán eltelik néhány év, és nagyon komoly betegségbe esik. Jön az asszír hadsereg, és az olyan kellemetlen lehet, amikor egy kis országnak az uralkodója be van szorulva egy városba, és körülötte egy több tízezeres birodalmi hadsereg ordít, és minden nap kiabálnak be a falakon mindenféle mocskolódást. Olyan kellemetlen helyzet lehet. És akkor azt lehet mondani, hogy ez az ideális élet, hiszen ő az Úr követője. De még egyszer hangsúlyozzuk, ami nagyon fontos, soha nem az a kérdés, hogy lesznek-e problémák az életünkben, mert emberek vagyunk, nem tudunk tökéletesek lenni, még a legjobb indulattal is tudunk problémát okozni másoknak, arról meg nem is beszélve, hogy ha abból indulok ki, amit a Biblia hirdet, hogy hajlamunk van a bűnre és bűnösök vagyunk, akkor pedig pláne tudunk problémát okozni, szándékosan és akarattal is. Tehát soha nem lesz problémamentes az életünk, nem is ez a kérdés, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy hogyan állunk ebben meg. Mert az Úr nem azt ígérte, hogy mindig minden ideális lesz, nem lesz olyan rózsaszín, mint az amerikai filmekben meg a sorozatokban, de ő soha nem fog elhagyni bennünket, ezt ígérte. Szerintem sokkal jobb a helyzet, mintha soha semmiért nem kéne megküzdeni. Hát ez az, amit Ezékiástól ma megtanulhatunk. Júda királya egy ideális király, ideális élettel, és mégis problémái vannak, de hogyan áll meg benne? Ez az, ami számunkra egy óriási példa a mai napon, akár itt Magyarországon 2013-ban, hiszen csak híreket hallgatva elképesztő dolgokkal lehet szembesülni. Tényleg csak a fejemet fogtam, amikor egy-két napja hallottam ezt az esetet, hogy ott Fejér megyében egy kisfiúnak azért kellett meghalnia, mert a szülei valamilyen szektának a tagjai, akik fénnyel akarták etetni a gyereket, és tényleg egyszerűen nem értem, hogy juthat el valaki oda egy szülő, hogy egyszerűen nem veszi komolyan azt, hogy a gyereket bele fog halni egy ilyenbe. És tényleg csak a fejemet fogom, hogy ilyenek hogy lehetnek. Hát 2013-ban Magyarországon itt állunk. Tessék abba belegondolni, hogy ha valaki, egy lelkész azt kezdi el hirdetni, hogy itt a templomban Isten tisztelet, akkor arra nem fognak jönni az emberek. Nagyon komoly munkát kell végezni ahhoz, hogy elkezdjenek jönni. De ha azt tenné ki, mondjuk interneten hirdetve, hogy igen, itt gyógyítás lesz és csodák lesznek, özönleni fog mindenki. Meg tessenek nyugodtan megnézni, hogy kereskedelmi tévéken milyen műsorok vannak. Ott vannak a nem akarom felsorolni, hogy hol, mert reklámot nem akarok senkinek csinálni, bár úgy tudom, hogy az új média törvény szerint már lehetne, de nem akarok reklámot csapni. Különböző kereskedelmi tévéken ott vannak a mindenféle jós műsorok. És nagyon komolyan lehet ezt látni, hogy egyébként akik ezt csinálják, ők nagyon jól tudják, hogy mit csinálnak, mert a telefonszám meg lehet nézni, az a telefonszám, ami a Bibliában, a Biblia szerint a sátán száma. Akik csinálják ezeket a műsorokat, nagyon jól tudják, hogy milyen erőket szabadítanak azokra, akik ezeket felhívják. De ez most egy népszerű dolog. Ugyanúgy, mint a 19. században. meg a 20. század elején. Ugye, lehet nagyon sok mindent mondani, történészként azért csak tényleg egy apróság, hogy milyenek az emberek, és hogy az Úr ezt hogyan ítéli meg, az, hogy Magyarországon totálisan szétesett a nemesi társadalom, az ennek is köszönhető. Annyira okkult hátterűek voltak, annyira asztaltáncoltatás, szellemidézés és mindenféle ilyen nagyon, nagyon negatív dolog, ami az Istentől totálisan eltávolít, hogy ennek itt volt a vége. És ezt végig lehet nézni egész Európában, nem csak Magyarországon, hanem Oroszország, Németország és gyakorlatilag az összes országot fel lehet sorolni. Hát ilyen az ember. És most is 2013-ban Magyarországon ilyen időszakot élünk. Az emberek fordulnak valamiféle transzcendens felé, mert az, amit még mi is gyermekként tanultunk, hogy igen, mindent logika alapján megmagyarázunk, mindent a tudományok alapján megmagyarázunk, kiderült, hogy nem elég. Az, amit evolúcióként megtanulunk, kiderül, hogy tele van hibákkal, és nem elég a tudományos magyarázat. És egyre több ember fordul a transzcendens felé. Csak milyen felé fordulunk? Ez a nagy kérdés. És nagyon fontos ezt újra és újra elmondani, hogy van hely, ahova lehet fordulni. Van jó irány, és van rossz irány. És ezért Ézsaiás élete. Ezért egy nagyon különleges dolog, és ezért nagy példa, hogy ő képes volt a jó irányba fordítani a saját népét. És milyen becsülendő, és milyen megbecsülendő dolog, amikor olyan vezetőink vannak, akikre fel lehet nézni, akik jó irányba akarnak vinni bennünket. Hát ilyen világban élünk most, de én azt gondolom, hogy bármennyire sötét, az Úr ígéretei mindig igazak, és nem kell megijedni. Amikor ő azt ígéri, hogy sötét van mindenfelé, de fölöttünk ott ragyog az ő világossága, akkor nincs mitől félni, és nincs mitől kétségbe esni. És bármilyen nehézségek jönnek, tényleg ez is egy elképesztő, hogy az iskolákban kötelezővé akarják tenni a ilyen mindenféle meditációt a gyerekeknek, mert hogy a gyerekek nem tudnak lecsendesedni, egyszerűen nem lehet velük bírni, akkor testnevelés órán tanítsuk meg nekik a mindenféle meditációkat, ami ugyanúgy egy ilyen okkult hátterű dolog. Az a jó, hogy még nem dőlt el, és még nincs ez törvénybe iktatva, hogy ezt csinálni kell az iskolákban. Szerintem lehet bőszen imádkozni ezért, hogy akik ebben döntést kell, hogy hozzanak, jó döntést tudjanak hozni. Hát ilyen világban élünk, de nem ijesztgetni akarok senkit, félreértés ne essék, de nagyon jó, ha látjuk azt, hogy hol vagyunk, és nagyon jó, ha azt valahogy úgy éljük meg az életünket és a hitünket, hogy itt vagyunk ebben a világban, elzárkózni nem zárkózhatunk el előle, de mégis az Úr van velünk, és ez a legjobb. Két lábbal állok a földön, de ha az Úr mondja azt, hogy ugorjak, akkor merek ugrani és elindulhatok, mert tudom, hogy ő lesz az, aki meg fog emelni és át fog segíteni a nehézségen. És ha így nézem ezt a történetet, amit Ezékiás királytól tanulhatunk a mai napon, hogy ideális az élete, ő az ideális király, de mégis nagy bajba kerül, és nem csak az egész országa kerül bajba, hanem ő maga is, és halálos betegségbe esik, és megtámadják az országát. De mégis nem kell, hogy elhagyja az Urat, és nem kell, hogy totálisan kétségbe essen. Megteheti, mert megtehetjük ezt. És pontokba szedhetjük azt, hogy mit tanulhatunk meg Ezékiástól. Ez az első pont. Nem lesz mindig ideális az életünk. Bajban lehetünk, kerülhetünk bajba. Ez akármikor. Bármi történik ideális, vagy bármennyire ideálisnak tűnik minden, egyik pillanatról a másikra baj történhet. Milyen sokan gondolták azt, mikor felvették a frank hiteleket, hogy hát nincs ezzel gond, olyan kicsi a kamat, nem is kell sokat visszafizetni egyszerre, aztán egyszer csak elszállt a forint, és sorra dőlnek be a hitelek. Vagy lehet azt mondani, hogy igen, milyen jó, az én életem milyen jól megy, aztán egyszer csak hirtelen nem lesz munkám. És kiderül, hogy én, aki erősnek érzem magam, nem vagyok erős, gyönge vagyok. De milyen jó, hogy nem vagyok egyedül, Milyen jó, hogy az Úr mindig mellettem van. Milyen jó, hogy nem kell kétségbe esni, hanem fordulhatok ő hozzá. Ez az első dolog, amit Ezékiástól megtanulhatunk. Nem lesz mindig minden ideális. De a második dolog is nagyon fontos. Lehet készülni arra az időre, amikor nem lesz ideális minden. Mert tessenek megfigyelni, Ezékiásnak ez már a hálaadó éneke, amikor megszabadul. De ő nem akkor fordul az Úrhoz először, amikor nagy bajban van. Nagyon sokan így csinálják. Az is egy nagyon nagy dolog, amikor valaki legalább ilyenkor odafordul. De nem kell megvárni a nagy nehézséget. Lehet előzetesen odafordulni, és azt mondani, hogy igen, Uram, itt vagyok. És tudom, hogy Te vagy a legjobb. Te vagy az, aki a legjobbat akarod nekem, mert nagyon szeretsz. És Te vagy az, aki az életemet a legjobb mederben tudod tartani. Lehet az Úrhoz fordulni, és olyan jó nekem is visszagondolni egy üzenetre, amit egyszer kaptam még sok évvel ezelőtt, csak ennyi volt benne. Jobb, ha engeded, hogy Isten vezessen, mint hogy kiigazítsa a tév útjaidat. Mennyire jobb. Nem csak a bajban szúrítható meg az Úr, hanem bármikor, akkor is, amikor éppen nincsen baj, akkor is odaadhatom az életemet neki. Ez a második dolog, amit megtanulhatunk. Aztán harmadik dolog, Isten soha nem hagyja el az embert. Mindig tudja, hogy éppen milyen az életem. Sőt, előre látta, hogy milyen döntéseket fogok hozni. Előre látta a hibás döntéseimet, előre látta a jó döntéseimet, előre látta azt, hogy milyen családba fogok érkezni, milyen országba fogok érkezni, és előre látta azt, hogy milyen felelősségi köröm van, mire vagyok alkalmas, mire tud alkalmassá tenni. És ez egy nagyon nagy dolog. Ő soha nem hagy el. Mindig kézben tartja az életünket. Akkor is, hogyha én nem tudok róla. És én is, ha visszagondolok a saját életemre, 23 éves koromig nem sokat tudtam az Istenről. Végigjártam én is a ranglétrát, hogy gyerekórák, meg gyerekistentiszteletek, konfirmáció, csak ahogy nagyon sokan csinálták azóta is, meg csinálják azóta is, én is úgy jól kikonfirmáltam, meg lekonfirmáltam a gyülekezetből, és 9 évig nem mentem a közelbe. Nem tudtam semmit az egészről, nem is voltam rá kíváncsi. De milyen jó volt, hogy az Úr akkor sem hagyott el. És ha visszagondolok abba, hogy mennyi minden történhetett volna abban a 9 évben, és mennyi csodát éltem át, hogy nagyon nehéz és nagyon nagy vizsgáim is sikerültek, vagy nagyon sok minden mást is lehetne mondani, hogy tényleg mennyi mindenben az áldását érezhettem. Akkor ezt mondhatom, hogy lehet, hogy én még nem ismertem őt, de ő nem hagyott el. És milyen jó, hogy azóta viszont már ismerhetem őt. És milyen jó, hogy elmondhatjuk azt, hogy nem elszenvednünk kell az Úr akaratát, hanem el lehet fogadni a legjobbat, amit ő adni akar. Mert az áldást, így lehet röviden megmondani, az áldás mindig az Istennel való kapcsolat. Mindig ez adja az áldást, és ha őre tekintek, és ő benne bízok, akkor az életem rendbe fog jönni. Még ha bármi is történik, akkor lesz számomra áldás, hogyha az Istennel együtt élem meg. Róma 8.28-ban írja ezt a Biblia, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden a javukra szolgál. Minden, kivétel nélkül. És jöhetnek tényleg nagy kétségbeesések, jöhetnek nagy nehézségek. Tényleg lehet azt mondani, hogy én, mint ember, teljesen kétségbeeshetek, és kérdőre vonhatom az Urat, hogy de ez miért jön. De tudnunk kell azt is, hogy ő nagyon jól tudja, és soha nem fog olyan nehézséget támasztani az életünkben, amit ne tudnánk elhordozni. És olyan jó a legnagyobb nehézségekben is azt látni, hogy van kitartás, és tényleg nem akarok megint senkit ijeszgetni, meg nem akarom nagyon más irányba elvinni a prédikációt, de most mit csinálom? Írtam a szakdolgozatomat, ugye a 1948-as perről, amikor Ordast és többeket az evangélikus egyházból lefogtak és lecsuktak, és koncepciós pereket csináltak. Olyan jó volt az életrajzokat olvasni, hogy amikor megfogták az ilyen embereket és börtönbe elvitték, mindig az volt az első, hogy elkezdtek imádkozni. És tényleg ezzel tudtak megállni. Nem ők voltak a nagyon erősek, hanem az Úr volt nagyon erős az ő életükben. És ez a döntő. A legnagyobb baj, akkor lehet áldás az életünkben, ha az Úrral éljük át. Erre is megtanít bennünket Ezékiás. Erre is egy nagyon jó példát ad számunkra. Aztán következő pont. Van miért hálát adni. Ezékiás hálát ad. Abban a pillanatban ad hálát, amikor ő még beteg. De az Úrnak már megvan az ígérete, hogy igen, én ki foglak ebből emelni, és meg foglak gyógyítani. Akkor, amikor az Úrnak már megvan az ígérete arra, hogy meg fogja szabadítani az asszír támadásból. Van miért hálát adni. És mondhatjuk úgy is, hogy van kiért hálát adni. Mert az Úr közel jött hozzánk Jézus Krisztusban, és ő az, akiért hálát adhatunk. Hiszen ő az, aki a mi életünket meg tudja újítani. Eljött. Ő az ige, az Isten ige testé lett. Eljött, és a Golgota keresztjéig elvégezte a feladatát. Tanított, gyógyított, bizonyságot tett. És ott a Golgota keresztjén, pedig most így húsvét után vagyunk, elmondhatjuk azt, hogy röviden így mondhatnánk, beteljesedett az evangélium. Az, amit az Úr megígér az Ószövetségben, már Mózes könyvében, de Dánielnél, Zakariásnál, Ézsaiásnál, Jeremiásnál, nagyon sok helyen ott vannak az ígéretek, hogy el fog jönni Immanuel, az Isten küldötte, aki által velünk az Isten, és eleve ez a szó is ezt jelenti, hogy velünk az Isten, és ő általa újulhat meg az életünk, az beteljesedett. Van kiért hálát adnunk, Jézus Krisztusért van hálát adnunk, hiszen ő van a középpontban. Ő az, aki valóban meg tudja újítani az életünket. Ő az, akiért rendbe jöhet minden. És ez nem egyik pillanatról a másikra fog, nem annyi lesz, hogy igen, Uram, akkor jöjj, tehát minden így rendbe, és akkor egy csettintés, és minden rendben lesz, hanem bizony, ezért meg kell küzdeni. De a vele való kapcsolat, az, hogy ő már meghalt a Golgota keresztjén a bűneinkért, az én bűnömért, a te bűnödért, mindannyiunk bűnéért, és akár a legutálatosabb ismerőseinket is felsorolhatjuk, a legnagyobb tömeggyilkosokat felsorolhatjuk. Ő már egyszer és mindenkorra ezt elvégezte. Az a kérdés, hogy én hogyan állok hozzá, amikor ő megszólít, és azt mondja, hogy itt vagyok gyermekem, fordulj hozzám, és én újítom meg az életedet, akkor mit teszünk? Azt mondom, hogy nekem ez nem kell, én nem akarok róla tudni, vagy azt mondom, hogy igen, Uram, te vagy az egyetlen, aki újat tudsz cselekedni, és én odaadok mindent. Mert ez a kérdés, hogy odaadom-e, vagy sem. Ha nem adom oda a bűneimet az Úrnak, akkor az rajtam marad. Ha odaadom, akkor rajta. Nagyon sok éve, amikor Debrecenbe jártam egyetemre, sok helyen mondtam már ezt a példát, de szerintem nagyon, nagyon fontos ezt tudni. A temetőre fel volt írva, hogy a bűnzsoldja a halál. Akik Debrecenbe járnak, vagy jártak egyetemre, ők ezt nagyon jól, vagy sok éve ezt nagyon jól tudták, most már azért nem látszik, most egy kicsit már nem a festve. De ennyi volt felírva, hogy a bűnzsoldja a halál. És én ettől akkoriban rettenetesen féltem. Azért tisztában voltam vele, hogy én sem vagyok tökéletes, de a bűnzsoldja a halál, hát ez egy tragédia. És nem tudtam, hogy ennek van egy csodálatos folytatása. Az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. És milyen jó ezt tudni. Jézus Krisztusért van miért hálát adnunk, mert ő az, aki az életünket meg akarja és meg tudja újítani. És lehet rá hagyatkozni. Ő az, aki közel hozta hozzánk az Urat. Aztán egy újabb dolog, ami nagyon fontos, amit olvastunk. Csak az élők és egyedül az élők dicsőítik az Urat. Ezek szerint, amikor lejár az ember földi élete, akkor nem tudja dicsőíteni az Urat? Hát ez a kérdés, hogy hogyan tudja dicsőíteni, mert tudja. De ez egy nagyon fontos kérdés. Hol lesz az örök életünk? Mert örök élete mindenkinek van, csak ez a kérdés, hogy az Isten áldásában, az üdvösségben, vagy az Isten átka alatt. Ez egy nagyon komoly kérdés, és ha véget ér a földi életünk, akkor nincs tovább, nem lehet dönteni már, csak itt lehet dönteni. Az Úr kész arra, hogy áldást adjon. Kérdés, hogy én hajlandó vagyok ezt hittel megragadni. Ez a kérdés. És Ezékiás erről beszél, csak az élők dicsőíthetik az Urat. És ha az életünk itt véget ér, akkor van tovább, és csak akkor vagyunk élők, hogyha az Úréi vagyunk. Mert ő az, aki életet fog adni, örök életet, és nem örök kárhozatot. És az utolsó dolog, ami nagyon nagy felelősség számunkra, ez már a hatodik, add tovább a jó hírt. Ezékiástól ezt is megtanulhatjuk, hiszen hálát ad az Úrnak, és hála éneket énekel, és fel is szólít benne, hogy a fiainknak, a gyermekeinknek elmondjuk mindannyian, mert nagyon, nagyon fontos felelősség. Egy kedvenc példám, nagyon sok felé mondtam már el ezt is, hogy ha Magyarországon csak 30 ezer hívő ember van, aki megtért hívő ember, és tényleg nem csak időnként templomba jár, hanem el is fogadta azt, hogy az Úr az ő Ura, és mindenkinek az életében csak 30 olyan ember van, akinek bizonyságot tud tenni, vagy aki látja az életét, és látja, hogy van valami más, függetlenül attól, hogy milyen kapcsolatban vannak, még akár utálatos kapcsolat is lehet az egész, de ha csak 30 ilyen ember van, szomszéd, munkatárs, iskolatárs, barát, rokon, feleség, férj, gyerek, akárki, szülő, akkor az azt jelenti, hogy rendszeresen 900 ezer embert érinthet az evangélium. Nagyon nagy felelősségünk van tehát ezt továbbadni. És ki lehet terjeszteni nem csak a gyermekeinkre, de ott a legnagyobb felelősség, mert őket tudjuk nevelni, de mindenki mással is. Hiszen meg lehet nézni, hogy mi ömlik a környezetünkből. Milyen szellemi mocskot látunk mindenfelé. Tehát megint lehet látni a kereskedelmi tévéket, lehet látni, hogy tényleg milyen híreket adnak. A legrosszabb kereskedelmi tévék olyanok, mint egy rosszabb ilyen tényleg kékfény vagy hasonlók, ahol tényleg csak ennyi hangzik, hogy egy híradóban, hogy felrobbantotta, megölte, feldarabolta, megerőszakolta, megette, meg mindenfélék a legrosszabb hírek, mintha nem lenne jobb, mintha nem lenne pozitívum. És ugye milyen hatalma van a médiának, elmondanak ilyen nagyon negatív híreket, és akkor utána, hogyha valami nem szimpatikus politikai erőt kicsit be akarunk sározni, akkor róluk mondunk valami ilyen borzasztó ilyen kis apróságot, amit mindenki elítél, hogy hát ezek még ezt is csinálják. És akkor nincsen rend, mert ömlik a mindenféle szenny és mocsok. És ez csak a tévé, aztán ott az internet, meg mindenféle egyéb, ahol pedig teljesen szabadon mindent közzé lehet tenni. Nagyon, nagyon durva dolgokat olvastam időnként már emberekről. És látjuk a végét. Látjuk a végét, hiszen vannak a mindenféle iskolai lövöldözések, meg a gyerekek nem tudnak csendben maradni, meg a szülői tisztelet elmúlik, és tényleg teljes a káosz, abszolút nincsen rend körülöttünk, és tényleg olyan tragédia azt látni, amikor egy egyházi iskolában hospitáltam, és 13-14 éves gyerekek, amikor mi ilyenek voltunk, nyilván nem vagyok én még olyan idős, tehát nem akarom én azt mondani, hogy bezzeg az én időmben, de azért nagyon megváltozott minden. De amikor mi ilyenek voltunk, eszünkbe nem jutott volna, hogy beszóljunk a tanárnak. És a 13-14 éves gyerekek veszik a bátorságot arra, hogy nem csak hogy beszólogatnak a tanárnak, de olyan fajta dolgokat mondanak folyamatosan, amivel totálisan lehetetlenné teszik ezt az órát. És nekem a tanár mondta utólag el azt, hogy gyakorlatilag szinte nem volt olyan tanárnő abban az iskolában, aki ne sírva jött volna ki ebből az osztályból. És azért fel lehet tenni a kérdést, hogy ezek a 13-14 éves suhanc gyerekek, ezek ezt hol tanulták meg, mert nyilván nem egyik pillanatról a másikra jutott eszükbe az, hogy akkor ők már annyira nagy gyerekek, hogy mindent tönkre akarnak tenni egy órán, hanem ez évek hosszú munkája. Nagyon sok munkát kellett belefektetni ebbe a szülőknek, meg a tanároknak, hogy ez így legyen. De nagyon nagy felelősség vigyázni a környezetünkre és vigyázni a gyerekeinkre. Mert ezt fogják látni maguk körül. Ez automatikusan jön. És ezt nem lehet, egyszerűen nem tudjuk kizárni, nem lehet buborékban élni. De az Úr sem azt mondta, hogy akkor mindenből kivesz, hanem azt mondta, hogy a főpapi imádságban, hogy Uram, őrizd meg őket. És ezt mondta egy másik hely, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Tehát nagyon fontos látni, hogy milyen helyzetben vagyunk. Nem lehet azt mondani, hogy igen, mi itt vagyunk a templomban, és akkor itt minden csend és minden jó, mert innen sajnos ki kell menni. Nagyon jó itt lenni, de innen sajnos ki kell menni a világba. És nagyon nagy felelősségünk, adjuk tovább a jó hírt. Mit adunk tovább a gyerekeinknek? Hogyan adjuk tovább a jó hírt? Merjük-e befolyásolni őket? És én azt gondolom, hogy a fiatal szülőknek a legnagyobb a felelősség ebben, hogy lemerünk-e ülni a gyerekeinkkel foglalkozni, és mondjuk együtt kérjük nézni velük. Mert másként senki más nem fogja kialakítani bennük a képességet, hogy a rosszra azt mondják, hogy rossz, csak mi. Senki nem fog velük leülni, egyedül csak mi. Nagyon fontos tehát ez is, hogy adjuk tovább a jó hírt. Mert van mit tanulnunk Ezékiástól. Megtanulhatjuk azt, hogy nem lesz mindig minden ideális. Megtanulhatjuk azt, hogy az Úr soha nem hagy el. Megtanulhatjuk azt, hogy nem csak a bajban szólíthatjuk magunkat. Megtanulhatjuk azt, hogy felelősségünk van a környezetünkért, hiszen tovább kell adnunk a jó hírt. Van miért hálát adnunk, és megtanulhatjuk azt is, hogy mit jelent élőnek lenni Jézus Krisztusért. Nagyon sok dolgot megtanulhatunk tehát Ezékiástól. Lehet, hogy nem létezik az ideális élet, de az Úr soha nem hagy el. És ezért lehet békességünk a legnagyobb nehézségekben is. Ezért mondhatjuk azt, hogy akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. És ezért mondhatjuk azt, ami egy nagyon fontos igéje a Bibliának, számomra legalábbis különösen, mert ez indított el, ami Jeremiásnál van megírva. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, ezt mondja az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Hát ez a lényeg. Ezt tanulhatjuk meg Ezékiástól, és ez az, ami tovább segíthet bennünket életünk legnagyobb nehézségeiben is. És gyakorlatilag mindegy, hogy mi a nehézség, mindig van kiút, és mindig van megoldás. Ámen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, mert minden a te kezedben van. Mert a te hatalmad végtelen. Hiszen nem véletlenül mondtad azt nekünk, hogy minden hatalom neked adatott menjen és földön. És ez a minden, ez az összeset jelenti, nem a legnagyobbat, nem a legtöbbet, hanem az összeset. Köszönjük, Urunk, hogy neked gondod van a mindennapjainkra, akár ismerünk téged, akár nem, és hálát adunk, Urunk, azért is, mert nálad van egyedül csendesség, békesség és megnyugvás. Urunk, kérünk, te mutass utat a mindennapjainkban. Te látod a legjobban az életünket, de vizsgáld meg a szívünket, és mutasd meg nekünk, hogy hol vannak a hiányosságaink, hol vannak a pozitív pontjaink, amiket meg kell erősíteni. És kívünk, Urunk, te dolgozz a szívünkben, te adj nekünk alázatot és békességet, hogy tudjunk jól lépni, és tudjunk jó döntéseket hozni. Merjünk követni a mindennapokban. Köszönjük, Urunk, hogy te azt ígérted, hogy aki benned bízik, azt te soha nem hagyod el. Aki téged követ, annak mindig lesz kiút a nehézségéből. És köszönjük, Urunk, hogy mindig te vagy a kiút, hiszen te vagy az út, az igazság és az élet. Urunk, kérünk, tekintsen kegyelemmel minden nap, és te áldj meg bennünket. Amen. Yeah.
Kedves testvérek, hirdetem, hogy következő vasárnap a szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk arra az alkalomra. A mai Isten tiszteletünkön, mint ahogy a testvérek észrevették, Kulcsán Márton teológus hallgató szuplikált gyülekezetünkben. Köszönjük a szolgálatodat, az Úr áldja meg a további készülésedet a lelkészi pálya felé. A gyülekezeti hírlevelünkben itt belül sok program föl van sorolva. Aki kapott ilyen hírlevelet, az láthatja, hogy májusban sok ifjúsági és családos program lesz. Kérem a testvéreket, hogy ha nincs ilyen hírlevelük, akkor kérjenek, és akkor ezekből tájékozódni tudnak, és mindenkit szeretettel várunk ezekre a programokra. Jó tudni azt, hogy a kis közösségekben, ifjúsági, vagy házaspári, vagy családos közösségekben olyan kérdéseket tudunk megbeszélni, amelyek egyébként ilyen nagyobb plénum előtt nehezebben beszélhetők meg. Hátoldalon van az imádságlapunk és a távoli csendeseteknek a lehetősége. Biatorbágyon lesznek női hetek, férfi hetek, bibliatanulmányozó hét, házaspári hét is. Aki szeretne ilyeneken részt venni, kérem szóljon és próbálunk segíteni, hogy ezeken az alkalmakon részt tudjanak venni. Ami közeljövőben egyházkerületi programként előttünk van, az a május 11-i kerületi missziói nap, amely Kazincbarcikán lesz megrendezve. Aki szeretne erre jönni, kérem, hogy jelezze az Isten tisztelet végén, a feleségem fölírja listát, hogy kik azok, akik velünk szeretnének utazni. Tehát május 11-én Kazincbarcikára megyünk egy egész napos programra. A mai Isten tiszteletünkön még keresztelő is lesz. Megérkezett a csemete, és kicsit ki kellett vele menni. De nem aggódtunk, mert tudtuk, hogy nem vagytok messze. A keresztelőre készülve majd 296-os számú énekünknek az első versét énekeljük. Bocsánat, melyiket?
171-eset.
Mert hogy már ki van készítve a képernyőre. Tehát 171-es számú éneket énekeljük a keresztelőre készülve. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké.
Amen.
Énekeljük tehát a 171-es számú éneket. Nagyon részt akart venni a keresztelőre. Békesség néktek, feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a szándékkal léptetek ebbe a gyülekezetbe, hogy ezt a gyermeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, és bejövetelét, kimenetelét, mostantól mindörökké. Amen. Krisztus Urunk, mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre az alkalomra választottam, amely igét Ézsaiás könyvében találjuk, annak 49. fejezetében, 15. 16. versekben a következőképpen. Így szólt tehát Isten igéje hozzánk, Ézsaiás könyvéből: én nem feledkezzem meg te rólad, íme tenyerembe véstelek téged. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, kedves szülők, keresztülők, ünneplő gyülekezet! Isten igéje, ami most itt ebben a felolvasott rövid versben hozzánk szólt, egy olyan nagy igazságot írt le, amelyet az ember nagy örömmel tud fogadni. Ez a nagy igazság az, hogy az Isten megőriz bennünket az emlékezetében. Azt mondja, hogy tenyerembe véstelek. Nyilván sokan, amikor az iskolában még rendetlenkedtünk, akkor dolgozatírás előtt van, hogy beírtunk a tenyerünkbe, hogy esetleg segítség lehet majd, nem teszünk be valami, akkor majd segítségül lehessen számunkra. Persze aztán sokszor megbuktunk vele, és beírták az egyest, hogy mit írkálunk a tenyerünkbe. Nos, ez egyébként le is kopik hamar, főleg ha izad az ember tenyere, már olvashatatlanná válik. Az Isten azt mondja, hogy bevéslek a tenyerembe. Ez nem tűnik el. Ez örökké megmarad. És amikor az Isten a kezét megfelemeli, akkor ott van benne a neved. És ebbe a tenyérbe akkor vésetik be az ember, hogyha a keresztelés újjászülő fürdőjével újjászüli az Isten, és új életet nyerhet. Azt mondja, hogy nem feledkezem meg te rólad, ezt mondja az Isten, mert ő mindegyikünket számon tart. Számon tartotta ezt a gyermeket akkor is, amikor még az anya mélyben volt. Sőt, a fogantatása is belőle fakad. Olyan jó azt tudni, hogy nem a mi termékünk egy-egy gyerek, hanem az Isten ajándékba adja nekünk. Bizományba. Nem lehet egyébként olyan tulajdonba venni, hogy mi formáljuk, mi alakítjuk, és majd olyanná lesz, amilyennél mi akarjuk. Isten teremtménye, amelyet rábízott egy-egy szülőpárra bizonyos ideig. Aztán kirepülnek a gyerekek a fészekből, és mi meg ott maradunk egyedül, és nézzük a röptét, figyeljük, hogy hogyan él az életét. És akinek a szívében ott van az a bizonyosság, hogy az Isten nem feledkezik meg róla, azt tudja imádságba kísérni. Még akkor is, hogyha összeszorul egyszer-egyszer az ember szíve, mert látja, hogy olyan felé mennek a gyerekek, ami kritikus pont, hogy tudhatjuk, ha az Isten kezébe tettük őt, és ő valóban belevéste a tenyerébe, akkor számon tartott gyermekről van szó. Isten tehát bizonyságot tesz magáról, arról, hogy ő mit tesz az övéivel. A ti bizonyságtételetek szükséges még ehhez, szülőké és keresztszülőké, mert hisz nem azért álltok itt, mert éppen nem volt mást tennetek, nem volt más feladatotok, hanem azért jöttetek ide, mert tudjátok, hogy az élő Isten színe előtt ezt a gyermeket most oda tesszük ő elébe, és várjuk, hogy ő áldja meg ezt a gyermeket. A ti bizonyságtételetek pedig nem más, mint hogy majd a liturgiában is elhangzanak a kérdések, hogy mi azt szeretnénk, hogy ez a gyermek ott legyen, ami mennyei atyánknak a kegyelmében. És mi megteszünk mindent azért, hogy ez a gyermek azt a pályát be tudja futni, amit az Isten tűzött ki elé. Ezért mi az egyház segítségével, a gyülekezet segítségével, szülők, keresztülők, de az egész gyülekezet is azon dolgozunk, hogy ez a picinke gyermek, aki még most nem sok mindent fog fel ebből a dologból, hogy mi is történik, ez a picinke gyermek, mire felnő, mire olyan korba ér, hogy a saját életét elkezdhesse, hogy egy érett emberként úgy tudja élni az életét, hogy Isten gyönyörködik benne. Jó tudni azt, hogy az anya mély gyümölcse jutalom. Jutalomként adja az Isten. És olyanok a ifjak, mint a hőstegzében a nyiak. Erős az a család, akinek a életébe gyermek érkezik. Erősek vagytok, itt van a gyermek. Reménység, hogy jönnek majd szépen sorba a többiek is. És az erős család az Isten dicsőségére élheti az életét. Az Isten azt mondja, rajta ez nem fog múlni. Ő tenyerébe fog vésni minden egyes embert, minden egyes gyermeket, akit a családotokba ad. Isten igéje azt mondja később, a 49. fejezetben, hogy nem csak rád van gondom, hanem fiaidra és leányaidra. Az Isten nem csak bennünket, az ő gyermekeit gondozza, hanem az ő utódait is, generációról generációra. Azt mondja az Isten a 10 igében, olvassuk ezt a 10 parancsolatban, amikor az Isten elindítja a törvényét az ő népe között,
hogy megáldom ezer ízig azokat, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Gondoljátok el, ezer ízig való áldást tud adni az Isten egy engedelmes szíven keresztül. Az ezer ízig az azt jelenti, hogy 30 ezer esztendő. 30 ezer esztendőn keresztül áldást tud az ember hozni a családjára. A ti engedelmes szíveteket kéri az Isten tehát, kedves szülők és keresztülők, titeket szólít meg, hogy ti, akik ismeritek már őt, akik hallottatok róla, akik ismeritek az ő rendjét és akaratát, keressétek, igazodjatok, mert akkor lesz ezen a gyermeken áldás. Akkor lesz igaz az a 30 ezer évre szóló ígéret, amit az övéinek ad. Soha nem feledkezik meg róla, tenyerébe véste, színe előtt lesz, szeme előtt lesz, hordozza. És mint ahogy Márton ége hirdetésében is hallottuk, az Istennek nagy ígéretei vannak az övéire nézve. Még a nyomorúság idején is békességet tapasztalhat. Még a szűk időben is fölszállhat a szívéből az Isten dicsőítés. Erre az életre indítsátok el ezt a gyereket, ehhez az kell, hogy a ti szívetekben Úr lehessen, ami mennyei atyánk, és hogy ez a gyermek pedig az életében egyszer majd értelemmel és szívvel föl tudja fogni, mi az Isten kegyelme, mi az Isten igaz, üdvözítő irgalma. Most, amikor megkereszteljük ezt a gyermeket, ami mennyei atyánk előtt, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el egy imádságban. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által az üdvösségét is kimunkáltad, árazd rá szent lelkedet, Urunk. Ébresz benne élő hitet, igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők, keresztülők, most amikor ezt a gyermeket megkereszteljük, a Szent Keresztség áldásában részesítjük, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban. Hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anya szent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztényi nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e? Ő is megérezte, hogy aktív szerepe lesz a keresztelésben, és ezért hozzászólt az eseményekhez. Ami Úrunk, mennyei atyánk, áldja meg téged, aki az anyamében fogadta ezt a gyermeket. Legyél olyan anyja, aki az ő akarata szerint, ami mennyei atyánk akar, azt szerint tudja nevelni ezt a gyermeket, hogy áldást nyerhessen egész életére és az egész családjára. Mostantól mindörökké. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk azért is, Urunk, hogy keresztség áldását engedélyezted és adtad az egyházba. És köszönjük, hogy gyermekeink így lehetnek a te színed előtt, így várhatjuk és fogadhatjuk a te áldásodat az ő életükre nézve is. És köszönjük, Urunk, hogy fiadat, az Úr Jézus Krisztust elküldted ebbe a világba, hogy megváltást hozzon az egész világ számára, és köszönjük, hogy Boglárka is így lehet a te kegyelmednek részese, add meg, hogy hittel egyszer el tudja ezt fogadni az életébe, egyszer meg tudja ragadni, és az egész élete megújulhasson te benned. Köszönjük, Urunk, hogy te megígérted, hogy aki megkeresztelkedik és hisz, az üdvözül. Add meg, hogy ez a hit valóság lehessen az ő életében is, és valóság lehessen mindannyiunk életébe, amely örök életet, új életet ad számunkra, és olyan távlatot, amely a te kegyelmedben, nehéz helyzetben, jó dolgunkban, rossz sorsunkban megtartó lehet. Hálás a szívem, Uram, hogy ezt a gyermeket is erre a világra elsegítetted, add meg, hogy jó tetszésed szerint tudjon nevelkedni hitben és Isten félelemben. Hozzád hű maradjon a kísértésekben is, és végül eljusson a hívők mennyei örökségébe az Úr Jézus Krisztus által. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül, Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 35-ös számú éneket, Atyám két kezedben. 35-ös éneket énekeljük.
Oltalmadban rejtsd el sorsomat.